Látni kell azt, hogy Orbán Viktor már gyakorlatilag annak az európai rendnek, ami az elmúlt évtizedekben fölépült, kihívójává vált.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a magyar kormányfő felszólalása az Európai Parlamentben. A szokásosnál több hónappal később került sor az Európai Unió tanácsának soros elnökségét július óta adó Magyarország elnöki program hirdetésére az Európai Parlamentben. A magyar kormányfő a nyári szünet előtti időpont egyeztetési nehézségek, majd az árvízi védekezés miatt csak október 9-én szólalhatott fel a strasbourgi ülésteremben. Szerinte ébresztőnek szánt beszédében a magyar féltől gyakran hallott témákat sorolta, a versenyképességet, a zöld átállás nehézségeit, a migrációt és ennek nyomán a schengeni zóna kihívásait, az agrárium és a kohéziós politika átalakítását. Többször taps szakította meg beszédét, amelyet a Tegyük Európát újra nagyjá, Make Europe Great Again áthallásos szlogennel zárta. EP frakciója, a patrióták pedig az olasz ellenállás és partizánok mozgalmi dalába, a Bella Ciao-ba kezdtek, amikor elhagyta a pulpitust. Már ekkor látszott, hogy rendhagyó ülés elé nézünk. Neked, aki gyakrabban nézel európai parlamenti üléseket, mi volt az első benyomásod?
Hat év után tért vissza Orbán Viktor az Európai Parlamentbe. Ez a hat év nem múlt el nyomtalanul, ez látszik, se Orbán Viktoron, sem az Európai Parlamenten. Annyiban viszont valóban a régi időket idézte, hogy szinte egy emberként estek neki Orbán Viktornak és a politikájának a parlamenti többség tagjai. Viszont most ott ült a teremben egy viszonylagos monolit egység, amelyik Orbán Viktornak a saját pártja, ugye a patrióták. Tehát ez már egy más helyzet, ugye kevésbé, hogy fogalmaznék, ellenséges környezetben beszélt. Második észrevételem az, hogy természetesen úgy jött oda, hogy az elnökséget képviselte és elnökségi programról beszélt, de hát tudjuk, hogy az elnökség már három hónapon túl van, tehát a felén már túl van, és ezért senkit se kellett, hogy meglepjen őt sem nyilvánvalóan az, hogy itt nem az elnökségről fogják majd őt kérdezgetni.
És ráadásul az elnökség első három hónapjában is történtek olyan dolgok, ami miatt számíthatott kritikára, itt a külpolitikai egyeztetéseire gondolok.
Így van, abszolút, és ezért én úgy gondolom, hogy igazából ő két beszéddel érkezett, és nagyon érdekes volt, ugye, hogy ő volt az, aki az alaphangot megadta, hiszen egy 10 perces expozéja volt, amiről valóban a magyar elnökség programjáról beszélt. Elég békülékeny volt, miközben persze számos olyan kérdés megpendített, ami esetleg válasza ingerelhet sokakat, éppen azért, mert úgy gondolják, és ezt Ursula von der Leyen beszédéből derül ki válaszából, hogy Orbán Viktor ezeket nem képviseli a versenyképességtől kezdve migráción át úgy, ahogy azt sokszor állítja, vagy beállítja. De nyilvánvaló volt az, hogy itt nem az elnökségi prioritások szerepelnek a napirenden, hanem alapvetően Orbán Viktornak a politikáját kellett megvédeni, és ez itt volt szerintem egy második beszéde, amit akkor vett elő, amikor vissza kellett vágnia. Én nem emlékszem arra, és az a kérdésed egyértelmű válasz, az Európai Unió történetében szerintem nem volt még ennyire nyílt, nyilvánosság előtt zajló összeütközés az Európai Tanács két tagja, az Európai Bizottság elnöke és egy kormány miniszterelnöke között.
Ezt a felfokozott hangulatot az indokolhatta, hogy nagyon ritkán van alkalmuk Orbán Viktor személyesen kérdezni az európai parlamenti képviselőknek, ahogy mondtad, hat éve nem volt erre sor. Mégis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke volt az, aki Orbán beköszönését, az európai program ismertetését átfordította egy politikai támadásra, amikor visszautalt Orbán Barázs korábbi nyilatkozatára például 1956-ról, és szóvá tette, hogy okolhatók-e a magyarok az 56-os orosz bevonulásért, vagy a csehek és szlovákok 1968-ért, meg hogy nincs olyan nyelv, amiben ugyanazt jelenteni a béke és a megadás, vagy a szuverenitás és a megszállás szó, szóvá tette Orbánnak az orosz pártiságát. Szóval egyértelműen látszott a vita során egy határozott törésvonal az Európai Parlamentben, mondjuk így a patrióták és a szuverenisták között, illetve az Európai Parlament többségek között. Mit vetít előre ez a helyzet? Ez lesz az EU és az Európai Parlament jövője? Tehát, hogy ez is bipolárissá válik, és ilyen nagyon meghatározható sarokpontok alakulnak ki?
Tulajdonképpen Orbán bekerült itt egy politikai mezőbe, amelynek a kialakításán ő maga is sokat dolgozott, természetesen. Addig, ameddig Orbán magányos hősnek tűnt Európában, addig megmondom őszintén, nem sokan törődtek vele, hogy ő mit tesz az Európai Parlamentbe. És ez látható is volt az előző viták során. Mutatja azt, hogy szintet ugrott Orbán, illetve a másik oldal is szintet ugrott, olyan értelemben, hogy itt Orbán konkrétan a jobboldali radikális oldalnak, vagy szélső jobboldalnak a vezetőjeként szerepelt, és vele szemben ott ültek a másik oldal képviselője, akik nem csak a progresszív erők, Európa barát progresszív erők, akik közül az Európai Néppárt is mind jobb közép tartozik. Nem véletlen egyébként, hogy a leghevesebb támadást éppen Ursula von der Leyen fogalmazott meg. Azért az Európai Bizottság elnökeként neki politikailag azért alapvetően semlegesnek kell lennie.
És lehet, hogy pont erre adott felhatalmazást az első három hónap, amikor Orbán Viktort nagyon sok kritika érte azért, hogy kilépett a soros elnökséget adó ország vezetőjének szerepéből, és egyes vélemények szerint már az EP, illetve az Európai Bizottság képviselőjeként lépett fel külpolitikai egyeztetéseken.
Mivel ő vádolja Ursula von der Leyent, az rá is vonatkozik ugyanúgy, ugye, hiszen ő az Európai Unió soros elnökeként, tanácsi elnökeként gyakorlatilag elvárható lett volna az, hogy visszavonuljon, és ne próbáljon olyan helyzeteket teremteni, amelyek esetleg félreérthetők. Ugye Putyin rögtön félre is értette szándékosan az ő békemisszióját Moszkvában, nem véletlenül ezt emelte ki. Hát ez nyilvánvalóan nem volt véletlen Orbánék részéről sem. És ebbe a politikai erőtérbe a patrióták is beléptek, hiszen látható, hogy választások vannak Európában, és ennyiben ez az egész ezért sem szűkíthető le a magyar elnökség program bemutatására, ez csak egy fedőnév volt természetesen, mindenki tudta itt, hogy egy nagy, kemény politikai küzdelem lesz, ugye ahogy Orbán fogalmazott csihipui, de szerintem ő sem gondolta azt, hogy ekkora csihipui lesz. Én szerintem őt tényleg meglepte Ursula von der Leyennek az offenzív magatartása.
Több mint 50-en szólaltak fel, nem számoltam meg pontosan, hogy hány képviselő szólalt fel ebben a vitában, jellemző, hogy ennyire aktív a képviselőtestület, vagy ez is szintén ennek a Orbán Viktori első megjelenésnek köszönhető?
Természetesen függ a téma, hogyha mondjuk a finn miniszterelnök jött volna most egy vitára, vagy pedig, hogy egy távolabbit mondjuk a máltai miniszterelnök, akkor nem lett volna ekkora érdeklődés, és nem lett volna ekkora politikai tétje sem a vitának. Tehát látni kell azt, hogy Orbán Viktor már gyakorlatilag kihívójává vált annak az európai rendnek, ami az elmúlt évtizedekben fölépült. Súlyos szavaknak tűnnek ezek, de tulajdonképpen ez. Ezek ugye már nemzeti szinten is láthatóan átütik a falat, olyan értelemben, hogy ugye, hogy szélső jobboldali vagy Orbánnal szimpatizáló erők, ugye, akik a migrációt, az identitás kérdését helyezik a középpontba, populista erőknek is lehet nevezni őket, több országban, Ausztriától kezdve Hollandiáig áttörtek, és vagy a kormányra, vagy a kormányzás közelébe kerültek. És nyilván ez egy olyan helyzet, amiből Orbán Viktor meríteni tud, és minden akkor kerül sor egyébként, amikor úgy tűnik, hogy Magyarországon, ahol sokáig megkérdőjelezhetetlen volt a magyar miniszterelnök hatalma, ott a pozíciói meggyengülni látszanak, és érdekes módon Orbán Viktor korábban az volt, hogy a magyar sikerével próbált Európában szerepelni, most pedig európai sikerét próbálja eladni Magyarországon, üzenve vissza Budapestre.
Gyakorlatilag eddig példátlan módon európai parlamenti frakcióvezetők vagy képviselők konkrét utalásokat tettek a magyar belpolitikára, és gondolok itt arra, amikor Manfred Weber például az Európai Néppártnak a frakcióvezetője kifejezetten úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter lesz majd Orbán majdani legyőzője, megnevezve Magyar Pétert. Magyar Péter fellépését pedig azért várták itthon nagyon sokan, mert valóban ez volt az első alkalom, amikor szemtől szembe találkozhatott a miniszterelnökkel, egy kézfogással kezdődött ez a találkozó, és aztán Magyar Péter pedig arra használta ki a neki adott 5 percet, hogy a saját programját hirdesse meg, és az Orbán kormány fejére olvassa azokat a hiányosságokat, amiket ott lát. Jellemző egyébként, hogy ennyire a belpolitikával foglalkoznak a testületben, illetve Magyar Péter fellépését hogyan fogadta az Európai Parlament többsége?
Az, hogy most a kiszapárt képében van egy új tagja az Európai Néppártok, ami a legerősebb néppárt, el is nagyon változtatott a helyzeten. Ugye ez is bekerült egy nyilván európai politikai térbe is. Én szerintem Európában van egyfajta várakozás, felfokozott várakozás, hogy végre van egy kihívója Orbán Viktornak, ami változott az elmúlt időszakban, hogy 14 év nem múlt el nyomtalanul. Az európai parlamenti képviselők is rengeteget tanultak, ma már sokkal több információjuk van a magyarországi valós helyzetről, amelyeket a miniszterelnöknek az óra alá dorgálnak adott esetben.
Túl vagyunk ezen a meghallgatáson, a program bemutatáson, amiből aztán, hogy Orbán Viktor fogalmazott, egy politikai intifáda lett. mi lesz a következő lépés? Lesz ennek bármilyen folytatása, illetve van ennek bármilyen következménye?
Nem is, és igen is. Tehát nem olyan értelemben, hogy amit mindenki tudott eddig is, az most már láthatóvá vált szerintem mindenki számára, hogy végleges a szakítás. Az Orbán féle magyar kormány és Európa nagy része között. Ez egy végleges szakítás, és akkor ide sorolnám az Európai Bizottságot is. Ez a szakítás tulajdonképpen eddig is megvolt, most viszont ki is mondták elég világosan és érthetően. Ez az egyik része a dolognak szerintem. A másik része a dolognak, hogy természetesen mindenki vár arra, hogy mi lesz az Egyesült Államokban novemberben, és utána ugye két nappal később Magyarországon lesz egy informális EU csúcs. Ez egy érdekes pillanat lesz szerintem. Nagy az elégedetlenség Magyarországgal, magyar kormánnyal szemben, a magyar kormány is könnyű helyzetben. Ugye már a miniszterelnök ennek az ellenkezőjét igyekezte sugallni, de azért, akik a kritikusai is tudják azért, hogy nincs könnyű helyzetben. Többek között azért egyébként, mert ezzel a teljesítmény nyújtott, ezzel végképp szerintem elidegenítette magától az Európai Bizottságot, bár ő úgy gondolja szerintem, talán jogosan is, hogy már rontani nem nagyon volt mit rontani a renoméján, de én ezek után tényleg úgy gondolom, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Magyarország hozzájusson azokhoz a pénzekhez, amelyekhez hozzá szeretne férni, de nem fogja megtenni azokat a engedményeket, amelyeket az Európai Unió elvár tőle.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!